Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a régi testvéreimet, akiket nagyon régen ismerek, és az újakat, akiket nagyon nagy örömmel látok. Szeretnék bemutatkozni, Fleischer Istvánné vagyok, Katinka a Sashalmi gyülekezet kántora. 58 éve szolgálom az Urat ott a Sashalmi gyülekezetben. Sok örömben, néha bánatban, de az Úr mindig megsegített. A legnagyobb segítsége akkor volt, amikor 20 évvel ezelőtt kaptam egy igét, amit egyszerűen nem tudtam magamban elnyomni. Ez az ige úgy szólt, hogy Márta, sokra igyekezel, de Mária a jobb részt választotta. És nem tudtam ettől az igétől szabadulni. Testvérek, ha hiszitek, hanem majdnem egy évig ez az ige éjjel-nappal, amikor csak egy kicsit magam voltam, mindig eszembe jutott. És a végén már perlekedtem a Jóistennel. Uram, gyermekségemtől fogva szolgállak. 15 éves korom óta megkeresztelkedtem, és énekelek, szavalok, szolgálok neked, kórus, minden, ami a Jóisten adott ajándékot, azt mind teljességgel az ő szolgálatába állítottam. Mi a baj velem, Uram? Mit jelent az, hogy Márta sokra igyekezett, de Mária a jobb részt választotta? Én nem a jobb részt választottam? És nem tudtam megnyugodni. És háló testvér volt akkor a lelkészünk, és hát el kellett mondjam neki, hogy ne haragudj, segíts már testvérem, mert ez borzasztó érzés, hogy nem tudok egy igétől szabadulni, és nem értem, hogy miért rólam van szó. És akkor azt mondta, háló testvér, elgondolkodott, hány éves a legkisebb fiad? Mondom, 21 elmúlt, mert 3 fiam van. És akkor azt mondja, hogy nekem az a véleményem, hogy az Úr többet akar tőled. Az Úr azt akarja, hogy most már te magad foglalkozzál sokat vele, az igével, és mélyülj el benne. És akkor azt mondta, hogy felajánlom neked, hogy ilyen kis szorványokba elküldelek, és akkor készülnöd kell, és akkor nyitnod kell az igét a szombatiskolán, a reggeli dicséreten kívül, meg Ellen White könyvein kívül, sokkal komolyabban és mélyebben kell készülnöd. És azóta testvérek, nagyon sok helyen voltam, az Úré legyen a dicsőség, és az Övé legyen a hála. Most már egy gyengébb embert láttok, mert egy évvel ezelőtt egy nagyon komoly betegségem volt, de az Úr kisegített belőle, és remélem, hogy még azért szolgálhatok nektek az igével. Nyissuk meg Istenünk áldott igéjét, főleg azért, mert azon kívül, hogy csodálatos szombatunk van, azon kívül van egy másik ok is azért, hogy mi összegyűltünk. A keresztény világ pünkösdöt ünnepel. Ha valaki igazán mély adventista, annak pünkösdöt ünnepelnie kell. Nem csak szombatot, nem csak úrvacsorát, hanem pünkösdöt. Mert pünkösd nélkül a keresztényi életünk semmit nem ér. Mi önmagunkban, meg azért, mert sokat tudunk, meg sokat ismerünk, proféciákat, komoly, nehéz igéket, ez nem elég ahhoz, hogy elnyerjük az üdvösséget. Mi több nem elég ahhoz, hogy az Úr fel tudjon használni bennünket. Valamilyenek történni kell az életünkben. Nézzük meg alapigénket, biztos mindenki sokszor olvasta, sokat tudjátok, apostolok cselekedete második fejezetéből. Olvassuk el a pünkösdre szóló igéket, pünkösdről szóló igéket. Apostolok cselekedete 2 rész, 1-től 8-ig először. És mikor a pünkösd napja előtt mindnyájan egy akarattal együtt valának, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala, és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül, és megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. lakoznakvala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak, minek utána pedig ez a zúgás lőn egybegyüle a sokaság és megzavarodik, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak, nem, de nem galileusoké ezek mindnyájan, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk. Olvassuk még el a 12. verset. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, és zavarban valának, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? És a 36-tól 38-ig. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Péter pedig mondanék így, térjetek meg, és keresztelkedjetek ön mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Csodálatos az ige. Mi történt tehát pünköstkor, testvérek? Az, hogy Jézus Krisztus tanítványai valami miatt megváltoztak. Olyan mélyreható változást éltek át, amilyenre életük során néhány alkalommal a legtöbben vágyakozunk is. Amikor az ember szeretne szabadulni a maga rossz természetétől, amikor szeretne megszabadulni a múlt nyomasztó emlékétől, vagy valami szenvedélyének rabságából, amikor szeretne alapvetően változtatni a gondolkozásán, jellemén, szokásain, vagy amikor szeretnénk megváltoztatni a gyermekeinket, a gondolkodásukat, a jellemüket és a szokásaikat. Sokféle módon próbálkozunk ezzel, igen csekély eredménnyel. Ez a változás az, amit nem lehet elérni sem neveléssel, sem önfegyelemmel, sem ígéretekkel, sem fenyítéssel. Mert Jézus tanítványai pünkösd előtt tele voltak félelemmel, tanácstalansággal, bizonytalansággal, összebújtak, bezárkóztak, és mondjuk ki, senkinek sem volt haszna abból, hogy ők vannak. Pünkösd után azonban ezek az emberek bátran a nyilvánosság elé léptek. Felelősséget éreztek másokért. Valami különös szeretet ébredt a szívükben mindenki iránt, és olyan mondani valóval léptek színre, amit rajtuk kívül senki más nem tudott elmondani, de amire mindenkinek nagy szüksége volt, és ami mindenkin segíthet. Valamit ki szeretnék hangsúlyozni ebből. Felelősséget éreztek másokért, valami különös szeretet ébredt benne. Testvéreim, talán egy perce álljunk itt meg. Istennek őszinte népe, adventi nép. Elég felelősséget éreztek a másik ember iránt? Érzek-e akkora szeretetet, hogy az időmből, amit pihenéssel esetleg tölthetnék, én a másik emberért dolgozzak. És érezem azt a szeretetet, amit a Jézus halála érte is megtett. Mert az az ember csak ezért értékes. Néha olyanok, hogy megszólalni és megszólítani sem akarjuk őket. De ha részek, ha akármilyen baja van, szenvedélybeteg, vagy akármi, szólítsuk meg testvérek. Nem mi fogjuk őt megszólítani, nem mi fogjuk, nekünk csak el kell kezdeni. Szólítsuk meg, és bízunk a Szentlélekre, és imádkozzunk érte. Tehát senki más nem tudott elmondani rajtuk kívül, amire mindenkinek szüksége volt, és ami mindenkin segíthet. Ugyanabban a helyzetben vagyunk, testvérek. Nincs még egy nép, aki annyira el tudná mondani, hogy mire van szüksége az embereknek. Te és én, mi vagyunk azok, akiknek ezt az üzenetet vinni kell. Ha nem indítja meg a Szentlélek a szívünket, akkor soha nem lesz ennek eredménye. Hála az Úrnak, vannak eredmények. Mindig hallunk egy-egy csodálatos tapasztalatot. És higgyétek el, hogy azok az igazán élő emberek, akiknek ilyen tapasztalatuk van, hogy megmertek szólítani embert. Én elmerem nektek mondani, pedig nagyon szégyellem, hogy amikor megyek az Osamba bevásárolni, és ott kívül vannak székek, és ott ülnek az emberek, és egy csomó ember, és sokszor indít a lélek, hogy szólalj meg, és befogom a számot. És borzasztóan érzem magam, testvérek, olyankor. Miért nem szóltam? Máskor megnyílik a szám. De akkor, amikor érzem belülről az indítást, néha ellenállok. Valamiért, nem tudom miért, az Úr tudja, de én bízok benne, hogy ez nem fog előfordulni sokat. Lehetőleg egyáltalán ne forduljon elő. Igen, ott is lehet. A közértben, amikor tologatják az áruikat, mindenütt lehet egy pár szót szólni. Megvan bennem az a szeretet, ami Jézusban volt. Pedig én azt hiszem, hogy az én szívemben már felkelt a hajnalcsillag. Mert rengeteg tapasztalatom van az Úrral. De hogyha érzitek ezt a sugallatot, akkor ne mondjunk nemet, testvérek. Mert borzasztóan éreztem utána magamat. Nem kívánom egyikőtöknek se. Menjünk vissza a témához. Mi történt közben? Miközben az apostolok ilyenek voltak, tudjuk az evangéliumokból, hogy a feltámadás után 40 napig Jézus még együtt volt tanítványaival, és felkészítette őket a reájuk váró szolgálatra. A 40. napon, miközben beszélt hozzájuk, szemük láttára felemelkedett, és egy pillanat alatt eltűnt a szemük elől, egy felhő eltakarta őt. Ők pedig ott maradtak, megrémülve, vezető és védelmező nélkül. Voltatok már vezető és védelmező nélkül? Szombatiskolánk is erről szólt. Ha nincs ott a Szentlélek, a legkiválóbb profécia magyarázók lehetünk, mint adventisták. Ha nincs bennem az a tudat, és nem hívom a Szent Lelket, akkor hiába minden. Higgyétek el, örömmel tanulom a proféciákat. Azért keresztelkedtem meg 15 évesen. Mert akkor tanultam az iskolában azokat a Babilont, Médó-Perzsiát, Görögországot és stb. A Dániel 2 állóképéről van szó. És akkor volt evangelizáció nálunk. És amikor ez összejött az iskolai történelem, és összejött az, hogy milyen csodálatos volt, hogy előre megjövendőlt ezt az Úr, és minden ugyanúgy teljesedett. És amikor megértettem, hogy már ott vagyunk a két vasláb és a vas és cserép ujjaknál, történelmileg ott állunk, akkor beleborzongtam 15 évesen, és azt mondtam, Uram, nekem meg kell keresztelkedni. De higgyétek el, hogy a legcsodálatosabb az volt, amikor megértettem, hogy egy olyan ország jön, majd a kézérintése nélkül leszakad kő, maga Jézus eljön, mindent összemorzsol, és utána újjáteremt ezt a földet, és az soha nem fog változni. Engem ez a profécia mentett meg 15 évesen. Azóta is szeretem nagyon. De testvérem, a tudás maga semmit nem ér. Pünkösd nélkül se te, se én semmit vagyunk. Ha Isten Szent Lelke nem tesz bennünket alkalmassá ige szólásra, akkor hiába minden. Minden esetre menjünk vissza a tanítványokhoz. Összejöttek, imádkoztak, és nagyon féltek, mert Jézus ellenségei nekik is ellenségeik voltak, és könnyen Jézus sorsára juthattak volna bármelyik pillanatban. Összebújtak hát, és vártak. Várták, hogy az ígéret, amit nem egészen értettek, amit Jézus mondott nekik, hogyan és mikor teljesedik be. Testvér, te mindent értesz. Az, hogy tudod, hogy mit fognak bekövetkezni, az a félelmet eltünteti benned? Nem, testvérek. Nagyszerű dolog, hogy Isten idáig elhozott benneteket és engem is. De lélek nélkül semmik vagyunk. Várták, hogy az ígéret, amit nem egészen értettek, amit Jézus mondott nekik, hogyan és mikor teljesedik be. A 10. napon pünkös napján ezek az emberek egyszer csak kinyitották az ajtót, kimentek az utcára, ahol akkor rengeteg ember volt, mert Jeruzsálemben nagy vallási ünnep készülődött. Péter nagybátran és nyíltan beszélni kezdett a sokaságnak. Kiről? A megfeszített Jézusról. Mert fogadjuk el minden előtt a megfeszített Jézusról kell beszélni. De hitelesen. Testvéreim, nem tudjátok elképzelni, hogy mit élhetett át Péter annyi ember előtt, és bátran kimenni, mert eddig zárkóztak. Hát tudjuk jól, hogy a feltámadása után Jézus úgy ment át a falon, mert be se tudták engedni jóformán, csak imádkoztak és féltek. Mi minden volt a hátuk mögött? És akkor egyszerre egy hatalmas tömeg előtt Péternek meg kellett szólalni. Maguk is csodálkozhattak, hogy honnét vették ezt a bátorságot. Miért éppen akkor tűnt el belőlük minden félelem? Hogy tudott egy írástudatlan halász olyan összeszedett beszédet mondani? Ugye legtöbbször azért nem szólalunk meg, mert azt hiszük, hogy nem tudunk elég összeszedetten beszélni emberekkel. Hát nem is, testvér. Magunktól nem. Akármilyen tanultak vagyunk, akármilyen felsőfokú végzettségünk van, testvérek, ha Isten szent lelke nem indít, nem vagyunk képesek összeszedett beszédet mondani. Hogyan tudott olyan erővel prédikálni, hogy a hallgatók jó része, mint egy 3000 ember komolyan vette, amit hallott? Ennek jeleként megkeresztelkedtek, hittek Jézusban, és amikor az ünnep után hazautaztak, ők is tovább mondták másoknak azt a jó hírt, amit Jézusról hallottak. Az ő beszédükre is sokan hittek, és néhány évtized alatt a földközi tenger medencéje tele lett kicsin gyülekezetekkel. Próbáljátok magatok elé képzelni ezt a csodát. Mert ez olyan csoda volt, amilyen azóta sem ismétlődött azért meg. Akik hittek az elhangzott jó hírnek, azok mind ugyanazon a változáson mentek át, erkölcsileg jellemezte őket, hogy példás családi életet éltek, becsületesen dolgoztak, szerették egymást és ellenségeiket is, a szegény sorsúak is elégedettek és hálásak voltak. A jómódúak pedig szétosztották vagyonukat azoknak, akik rászorultak, és a keresztény gyülekezetekben nem volt nélkülöző. Újabb dolog, ami a Szentlélek hatása. Ezt ember maga nem tudja megoldani. Mindezt mindenféle szervezés és biztatás nélkül valami különös, csendes, belső indításra tették. A gazdagok is szétosztották vagyunk. És a szegények is megelégedettek és hálásak voltak. Tudjátok, hogy ez micsoda csoda? Ez Istentől jövő, lélektől hozott csoda. Mi okozta ezt a változást? A Biblia azt mondja, hogy nem mi, hanem ki. ők maguk is utólag ismerték fel, hogy ez a Szentlélek munkája volt. Pontosan beteljesedett, amit Jézus előre ígért nekik, amikor például azt mondta, hogy erőt vesztek majd, amikor a Szentlélek eljön reátok, és tanúim lesztek az egész földön. Vagy amikor azt ígérte a tanítványainak, tőlük búcsúzva, nem hagylak titeket árván, eljövök ti hozzátok. Hogyan? Miképpen, mikor? Elküldöm a másik pártfogót, a vigasztaló szent lelket. És az mikor lesz? Kérdezték magukban a tanítványok. És hogyan veszük majd észre? Nem tudták a tanítványok, de megjegyezték az ígéreteket, hogy a Szentlélek majd megtanít titeket minden szükségesre. Elvezet a teljes igazságra, szót ad a szátokba, amikor prédikálhattok. Nem ti lesztek, akik szóltok, hanem a ti atyátok lelke szól általatok. Erő lesz a szavatokban, belülről fog megváltoztatni és vezetni titeket. Átéltétek már ezt a csodát? Amikor belülről, belső indításra változtatsz az életedet. Amikor célt tűzöl ki, hogy Uram, én ilyen szeretnék lenni. Szeretném a te jellemedet követni. Olyan szeretnék lenni, hogy ne csak a keresztről neveztessenek kereszténynek, mert én Krisztusi akarok lenni. A te jellemedet akarok. Adja az Úr, hogy ezt mindannyian átéljük. Jézus lakozna talán bennük. Akármilyen furcsán hangzik, és mai gondolkozásunknak így van. Ez történt. Egyébként maga Jézus is ezt ígérte. Azt ígérte, hogy amikor eljön a Szentlélek, bennetek lakik, nálatok marad, és mit ígérné? És eszetekbe juttad bizonyos dolgokat, amiket én mondtam. Mi valamennyien olvassuk a Szentírást. Eszünkbe jut el napközben, hogy mit is mondott Jézus. Mit mondott Laodiceának? Kérünk-e naponta tőle tűzben megpróbált aranyat hitet? Vagy kérjük, hogy a vak szemeinket láthová tegye. Akarjuk mi ezt igazán, testvérek? Mert akkor itt az ígéret, és az ígéretbe lehet kapaszkodni. Amiket én mondtam, eszetekbe juttat bizonyos dolgokat, amiket én mondtam. Belülről formálja át, és kezdi irányítani azokat, akik kapták ezt az ajándékot. Ha ajándék Isten szent lelke, akkor csak be kell fogadni. Nem kell érte tenni semmit. Tudjátok? Az ajándékot nem kell nézni, figyelni, hanem elfogadni kell. Azt mondja, újjáteremti azokat, akik kapták tehát ezt az ajándékot. Honnan tudjuk? Hiszen a Szentlélek ott volt már a világ teremtésekor is, Isten lelke lebegett a vizek felett. Ott van minden ember újjáteremtésénél is. A Szentlélek Isten, amint éppen munkálkodik, amint éppen teremt. Amikor egy keresztelendő áll a medencénél. Nem a Szentlélek munkája, hogy odáig el tudott jutni. Mi azt hiszük, hogy mert a gyülekezet, mert a közösség sokat tett. Igen, az is kell. Az Úr mindig felhasználta az embereket minden csodájához. De hogy egy ember a keresztelendő medencé előtt áll, és meg akar keresztelkedni, és vágyik erre a keresztségre, ez is a Szentlélek munkája. Úgy gondolom, hogy a Szent Háromság titkát az értelmünkkel soha nem foghatjuk fel. Számomra furcsa lenne, ha megérthetnénk az Isten lényének a titkát. Ezt Cseri Kálmántól írtam ki, mert ha Isten lénye beleférne az értelmünkbe, akkor az értelmünk lenne nagyobb, és az Isten kisebb. Csak a kisebb fér bele a nagyobba. Mivel azonban képtelenek vagyunk felfogni, olyan szépen mondja ez a magyar kifejezés, nem érjük fel észre. Így van ez a Szent Háromság titkával. Azt hisszük, hogy elméletben mi tudunk. Sok ismeretünk van, és ezért is Istennek hála, hogy idáig jutottunk, de mi nem érjük fel teljes egészében Isten titkát. Az Isten lényének titkát, az a titok marad előtt, az mindig titok marad előttünk, de a hitünkkel elfogadhatjuk azt, amit Isten önmagáról mondott. És ő úgy jelentette ki magát, mint Atya, Fiú és Szentlélek Isten, Szent Háromság Isten, pedig ez a szó nincs benne a Bibliában. És úgy mutatkozik be sokszor, mint aki Isten felettünk teremtő, uralkodó, gondviselő atyánk, de ugyanaz az Isten Jézus személyébe közelebb jött hozzánk, vállalta velünk a közösséget, a szolidaritást mindenben. Mit ír az ige Isten velünk? Immanuel. Velünk van Immanuel. Ezt jelenti. Ugyanez az Isten a Szentlélek alakjában még közelebb jön az emberbe. Be egészen a szívünkben, ezt ennél racionálisabban nem tudjuk kifejezni, és onnan belülről kezd átalakítani és irányítani minket. Ez történt pünköstkor, és ez ismétlődött meg olyan sokunk életében azóta is. Nem ilyen hatalmas történelmi esemény, amikor magunkba fogadtuk Jézust, és kérjük a Szentlélek Istent, hogy jöjjön a szívünkbe, és dolgozzon a mi életünkbe, de csodálatos, amikor ez megismétlődik kicsibe, ami akkor történelmileg történt. És feltehetjük a kérdést, hogy hogyan is történt ez? Mi magyarázza azt, hogy nem csak az apostolok élték át ezt a változást, és kapták a Szentlélek erejét, hanem ott mindjárt több ezer ember azóta pedig, sok-sok millióan. Mi ennek a magyarázata? Mit tettek ezek az emberek azért, hogy ennek a csodának a részesei lehessenek? Semmi mást. Hallgatták Péter prédikációját, aki Jézusról beszélt neki. Ennyit tettek. Hallgattak egy igehirdetést, ami az Úr Jézus Krisztus kereszthalálának és feltámadásának jelentőségéről szólt, miközben ezt hallgatták, döbbenten arra a felismerésre jutottak, hogy a bűn nélküli Isten fiának miattuk kellett meghalnia. Gondolsz-e arra, testvér, hogy miattad, nem a világban lévő minden ember? Én értem. El tudom-e mondani, hogy megváltó Jézusom, de én értem haltál meg. Az én gyöngeségemért, az én bűnös voltomért, de én szeretnék veled szövetséget kötni. Mindez tipikusan a Szentlélek munkája, aki meggyőz minket arról, hogy mi mindennel vétkeztünk Isten és egymás ellen, amikor végre igazán fájni kezd az embernek az, ami bűn. Addig észre sem vette, esetleg dicsekedett vele, vagy természetesnek tartotta. És egyszerre bűnnek látja a saját bűnét, nem a másikét. Bűnnek látja a saját bűnét, és fájni kezd. De felragyog mellette a kegyelem is, hogy Isten ezekre a bűneinkre teljes bocsánatot adott már akkor, amikor Jézus meghalt. És akinek a szívében ez a bűnbánat és az a bocsánatba vetett hit, a Jézusba vetett hit ott van, az kinyitotta Jézus előtt a szívét. Annak az életébe belép a feltámadott Krisztus, és aki Jézust kapta, az az ő szent lelkét is kapta. Így történt az, hogy kapták ott ők, és kaptuk azóta nagyon sokan. Mert Jézus előtt az akadály mindig a fel nem ismert, a meg nem bánt bűn. De amikor felismeri, megvallja, és komolyan veszi, hogy erre bocsánatot kapott, úgy, hogy ő semmit nem tett azért, Jézus tett meg mindent, akkor Jézus belép egy ember életébe, és vele együtt mindig kapjuk az ő szent lelkét is. Így mondja ezt itt Péter a csodálkozó sokaságnak, amikor azt kérdezik, hogy mit tegyünk most, atyám fiai, férfiak? Térjetek meg, bánjátok meg bűneiteket, ennek a jeleként keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevébe, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Itt szeretném, ha elénekelnénk az első két verset. Kérlek szépen, Zsófa, hogy énekelj előre. Az első és a második verset. Folytassuk a mi elmélkedésünket. Péter ezzel azt mondta, hogy az embernek van szabadulás, mert van szabadító. Nem hízelgett a hallgatóságnak, mert rájuk mutat, hogy ezt a Jézust ti feszítettétek keresztre gonosz kezeitekkel, de akármit tettetek be, vagy valaki akármennyire elrontotta az életét, lehet újra kezdeni, sőt lehet újat kezdeni a feltámadott Krisztussal. Ezért lett ő emberré, ezért halt meg, ezért támadott fel, és ezért árasztotta most ki az ő szent lelkét. Mindenki megnyithatja a szívét ő előtte. Ő ott rendet teremt, békességet ajándékoz, bizonyossá tesz, hogy bocsánatot kaptunk, visszavezet Istenhez, akit ott hagytunk, és végre visszazökken a kizökkent életünk a helyére. A helyén lesz az ember, tud helyesen gondolkozni, helyesen beszélni, és azzal fogja eltölteni ezt a rövid földi életet, amire Isten azt neki adta. És mindez a Szentlélek munkája. Ez azonban azzal kezdődik, hallgatták az igét, megbánták a bűneiket, bizonyosak lettek a bocsánatról, és kapták a Szentlélek ajándékát. A befogadott ige által végezte el mindezt az életükben Isten. A Biblia tanítása szerint ez a sorrend megfordíthatatlan. Föltehetjük a kérdést, hogy történik-e ilyen ma is? Hogy ne történne? Hiszen a feltételek változatlanul adottak. változatlanul minnyájan rászorulunk arra, hogy Isten szent lelke újjáteremtsen. Mert a bűn annyira megrontott minket, hogy itt nem javítgatásra van szükség, hanem teljes újjáteremtésre. És változatlanul, hatalmasan munkálkodik a teremtő Szentlélek. Ma is hangzik Jézus keresztjéről szóló igehirdetés. Ma is lehet az Úr Jézus Krisztusban hinni. Ma is kérdezik sokan, mit cselekedjünk, hogy megváltozzék az életünk. A Szentlélek ma is hatalmasan újjá tudja formálni életünket. Tegyük fel magunkba, mit cselekedjünk, hogy üdvözöljünk. Énekeljük a harmadik és negyedik verset. Régebbi történetet szeretnék elmondani a 19. századból. A híres angol igehirdető Spurgeon 15 éves volt, amikor egy hóvihar bekergette egy kis templomba. Ott éppen istentisztelet készülődött, csak a vihar miatt nem érkezett meg az igehirdető. Némi várakozás után felkelt valaki a padokból, felolvasott a Bibliából, és egyszerű szavakkal elkezdte azt magyarázni. Feltűnt neki a karzaton egy ismeretlen fiatalember, Spurgeon. Egészen személyesen megszólította őt, és rámutatott, az a fiatalember ott szomorú arccal ül. Fiatalember, nézzem fel Jézusra! És a fiatalember ezt komolyan vette. Spurgeon komolyan vette. Sok mindent tudott már Jézusról, mert hívőszülei voltak, de nem volt személyes kapcsolata Jézussal. Azon az estén nem csak felnézett, hanem szó szerint azt csinálta, amit itt olvastunk az igében. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Utólag leírta, hogy a szíve mélyéről segítségül hívta azt a Jézust, akiről sok mindent tudott, de akit nem ismert még. És a békétlen szívébe békesség költözött, és egészen megváltozott az ő élete. Erről az édesanyja beszélt a későbbiekben, hogy mennyire megváltozott az ő fia. Utána, valószínűleg ti is tudjátok, mert sokat szoktuk idézni Spurgeon, hogy csodálatos ige hirdető lett, és csodálatosak a gondolatai, mert Jézus befogadta a szívébe. Hát most nézzünk meg valami mostani dolgot, a Szentléleknek a munkáját. Ezt megint Cseri Kálmántól olvastam. Valakinek egyszer hirtelen meghalt a férje, és évek múlva sem tudta feldolgozni. Tele volt önsajnálattal, keserűséggel, és csak veszteségét tudta emlegetni. Aztán egy pünkösdi istentiszteleten arról volt szó, hogy a Szentlélek vígasztaló. Az igehirdető kibontotta, hogy ez a szó azt is jelenti, hogy pártfogó, sőt, hogy védőügyvéd. Bátorít, bíztat minket, és különösen azokat vigasztalja és bátorítja, akiknek nincsen pártfogójuk. Később mondta el ez az asszony, hogy miközben hallgatta az ige hirdetést, meggyógyult a lelke. És hogy meggyógyult, annak vannak tanúi, mert nem csak az önsajnálattól szabadult meg, hanem felszabadult arra, hogy ő vigasztaljon másokat, és Isten szent lelke különösen használja őt gyászolók vigasztalására. Vannak köztünk is ilyen testvérek, ami nekem nem adatott, de neki igen, hogy bejár a kórházakba is, és betegeket vigasztal, és mindig ragyog az arca, mert tele van tapasztalattal. Szentlélek Isten munkája ez, testvérek. Aztán egy másikat is olvastam, tehát a napjainkban is történnek dolgok. Egy idős asszony betegágya mellett ültem nemrég a kórházban, mondja Cseri Kálmány, aki elmondta, hogy hirtelen súlyosbodott a betegsége. Emberileg, orvosilag nem sok ideje van hátra. A férje elesett még a háborúban. Egyedül nevelt fel 4 gyereket. Őt idézem. 3 pici volt, amikor meghalt a férjem, a 4. még a hasamban. Nem tudnám megmondani, miből tanítottam ki, és házasítottam ki őket, de az én Istenem, az én megváltom, mindenben gondoskodott rólunk. Kedvesen magyarázta nekem, tudja ön, hogy amit az Úr Jézus a Szentlélekről tanított, az szó szerint igaz? Mert a Szentlélek adott nekem tanácsot mindig, amikor küszködtem a kamasz fiaimmal. A Szentlélek adott bátorságot, amikor védenem kellett a kis családomat. A Szentlélek engedte, hogy minden hajnalban, amikor kinyitottam a Bibliát, valamit megérthettem belőle, és végigkísért egész nap. A Szentlélek adott nekem igazi vigasztalást. Most pedig folytatta, boldogan megyek az én megváltóm elé, aki hűséges volt hozzám egész életemben, és helyet készített nekem az atyai házban. De addig is, amíg itt tart, vigasztalom a betegtársakat, és körbe mutatott a teremben. A lelkész Cseri Kálmán írja, amikor néhány nap múlva újra mentem, üres volt az ágya. Az egész korterem sírt, és sírtak a nővérek is. Az egyikük ezt mondta, én nem vagyok hívő, de ez a néni a mennyországból hozott ide valamit közénk. Nem is tudta, hogy milyen igazat mondott. Hiszen aki az Úr Jézussal összeköti az életét itt a földön, és akinek adja az ő szent lelkét, az belépett a mennyországba. Annak elkezdődik az örök élet, az üdvösség már itt a földön. És az viszi magával mindenüvé ezt a kis mennyországot. Ezt tapasztalhatták meg ott azok, akik körülötte voltak. Ugye, hogy ilyen bizonyságot csak a lélek szerint élő emberek tudnak tenni. Szeretteim, befejezésül hadd olvassak nektek valamit. A bizonyságtételek hatodik kötetéből szeretnék olvasni. Az eredeti hatodik kötetnek az 1055. oldaláról. A következőt olvastam, Ellen White így ír. Mély vággyal tekintek előre arra az időre, amikor pünkösd eseménye még nagyobb hatalommal megismétlődik, mint akkor. János apostol mondja, és ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a föld fény lett annak dicsőségétől. Ez a negyedik angyal, Jelenések 18:1. És aztán egy csodás mondatot ír Ellen White. Én azóta is repesek ettől a mondattól, és remélem ti is. Azt írja, akkor akár pünköstkor, ki a maga nyelvén hallja majd az igazságot. Én ezt még eddig nem olvastam, és nem hallottam, pedig 58 éve vagyok adventista, hogy visszatér ez a csoda, ami pünköstkor megtörtént, testvérek. Nem habaty nyelven beszélnek, hanem amit mond az ige hirdető, ki a saját nyelvén hallja ma. Higgyük el, hogy ez meg fog történni. És előfordulhat még a mi életünkben. Testvérek, részesei akartok lenni ennek a csodának? Mert én igen. Revient Herald 1886. júliusi számából pedig ezt olvastam. Isten új életet lehel mindenkibe, aki őszintén szolgálni kívánja őt. Az oltárról vett égő parázssal megérinti az ajkakat, ékes szólóvá teszi őket magasztalására. Ezrek hangja hatalommal lesz átitatva, hogy hirdessék Isten szavának csodálatos igazságait. A dadogó nyelvet megoldja, a félénket megerősíti, hogy bátran bizonyságot tegyenek az igazságról. Segítse meg népét az Úr, hogy megtisztítva lelki templomát minden szentől, és olyan szoros kapcsolatot tartsanak fenn vele, hogy részesüljenek a késői esőben, mikor az Úr kitölti azt. Ez volt az idézet. A jelen való igazság, a hármas angyali üzenet hirdetése közben sokszor találkozunk közömbös emberekkel. Ez nagyon fáj, de nem lehet ennek, és nem tudjuk, mi ennek az oka. Ne őket hibáztassuk, hanem fogadjuk el a következő mondatot munkánk mottójául. És ezt szeretném, hogy aki írni tud, az föl is írja. Ha azt akarod, hogy mennydörgésként hasson a szabad, az életednek villámként kell világítania. Még egyszer elolvasom. Ha azt akarod, hogy mennydörgésként hasson a szabad, az életednek villámként kell világítania. Amen.